Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét Sámuel első könyvéből, az első fejezet 20 versét halljuk.
Volt egy ember Rámában, Cófimból, Efraim hegyvidékéről, akinek Elkáná volt a neve. Két felesége volt, az egyiknek Anna, a másiknak Peninná volt a neve. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Silóba, hogy imádkozzon és áldozzon a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás voltak az úr papjai. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkáná áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. Vetétársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úr házába, ezzel bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje, Elkána. Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek, és ittak Silóban. Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtó félfájánál, az asszony lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután ezt a fogadalmat tette. Seregek ura, ha részvétel tekintesz szolgáló leányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezed meg szolgáló leányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgáló leányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az Úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna ugyanis magában beszélt, csak az ajka mozgott, de nem hallatszott a hangja. Éli ezért azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki. Meddig motyogsz még itt részegen, józanodj ki végre? Anna azonban így válaszolt. Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy részegítő italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tarts szolgáló leányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli erre így válaszolt. Menj el békességgel. Izrael Istenet teljesítse kérésedet, amivel hozzá folyamodtál. Ő pedig ezt mondta. Nézz jó indulattal szolgáló leányodra. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az Úr előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába. Amikor aztán Elkáná a feleségével, Annával hált, az Úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, és fiút szült. Sámuelnek nevezte el, mert ezt mondta. Az Úrtól kértem őt.
Isten tegye áldottá az ő igéjét az életünkben. Feleljünk rá, imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy ez az asszony abban a régi időben oda mehetett, és talán egyedüliként, de megnyithatta előtted a szívét, és imádkozhatott. Köszönjük, hogy hallottad őt, ismerted őt, mindent kimondhatott, és köszönjük, hogy mi is így vagyunk most előtted. Ide jöhetünk ugyanúgy, lehet, hogy mi is fájdalommal, bántások közül, meg nem értéssel, lehet, hogy magányosan, csak te tudod, hogy mi mindent hordozva, de ide jöhetünk, és kinyithatjuk előtted a szívünket. Köszönjük, hogy ugyanúgy érted, ugyanúgy fontos neked, ugyanúgy foglalkozol velünk, mint ő vele. És köszönjük, hogy nem akarsz minket érintetlenül hagyni. Azt akarod, hogy a mi terhünket letegyük, a mi bűnünk ne uralkodjék fölöttünk. Te vagy a szabadító. Azt akarod, hogy a mi gőgösségünkből alászálljunk, a mi elvakultságunkból megnyíljanak a szemeink, és lássunk végre. Te vagy a gyógyító. Azt akarod, hogy a te uralmad igazán hatalmába vehessen minket, és az életünk a zsákutcák helyett tovább induljon, kiteljesedjék, épüljön. Te vagy az Úr. Szeretnénk most neked ezt így megvallani, leborulni eléd, imádni téged, és rendelkezésedre bocsátani mindazt, amink van. Köszönjük a példát a te igédben, de kérünk, hogy tedd életté most mindannyiunk számára. És köszönjük, hogy jöhetünk úgy, ahogy vagyunk, lehet, hogy roskadozva. Különösen kérünk most azért a családért, ahol pici gyermekük kezét kellett elengedniük ezen a héten. Köszönjük, hogy ebben is te vagy az Úr, akkor is, hogyha mi azt nem értjük. Kérünk ezért a családért nagyon, hogy öleld őket most szorosan magadhoz, vigasztald őket, és mutasd meg nekik magadat ebben a helyzetben is. Még így is, hadd dicsőíthessenek téged. És kérünk mindannyian, kicsik és nagyok, fájdalmakkal és örömökkel, itt vagy, távolban, beteg ágyon vagy, majd az interneten keresztül, kérünk, hogy a te lelked cselekedjen ma velünk, a te igéden keresztül. Ámen. Az előbb felolvasott történet folytatásából, Sámuel első könyvének második fejezetéből az első 10 verset olvasom, leülve hallgassuk figyelemmel. Miután Anna elválasztotta a gyermekét és visszahozta Silóba, ezután mondja ennek az imádságnak a szavait. Akkor így imádkozott Anna. Örömöt szerzett szívemnek az Úr, felemelte arcomat az Úr. Tudok már mit felelni ellenségeimnek, mert szabadításodnak örvendezhetek. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen. Nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedés, hiszen minden tudó Isten az Úr, és ő teszi mérlegre a tetteket. A hősök íja összetörik, de akik a földre rogytak, az erő övét kötik magukra. A jól lakottak elszegődnek a betevő falatért, de akik éheztek, folyton ünnepelni fognak. Hetet szül, aki meddő volt, és gyászol, akinek sok fia volt. Az Úr megöl és megelevenít, letaszít a sírba, és újra felhoz onnét. Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Fölemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Az előkelők közé ülteti, és örökségül főhelyet ad neki. Mert az Úréi a föld oszlopai, rájuk helyezte a föld kerekséget, híveinek lépteit ő vigyázza. De a bűnösök a sötétben vesznek el, senkit sem tesz hőssé a maga ereje. Összetörnek, akik az Úrral perbe szállnak, mennydörög ellenük az égben, megítéli az Úr az egész földet. De királyát megerősíti, felkentjének hatalmat ad. Akik a bibliaolvasó vezérfonalat használjuk, éppen tegnap kezdtük olvasni Sámuel első könyvét, és hosszú hetekig tart majd ez a könyv a vezérfonalunkban. Jó tudnunk, és bizonyára sokan tudjuk is, Isten népe történetének a gerincét képezi, az ószövetségi történet gerincét képezik ezek a könyvek, majd a folytatásával a királyok könyvével együtt. Leírják azt a sok száz évet, amikor Isten szilárd rendet adott, királyságot adott az ő államuknak. Nyilván Isten nem egy-egy államforma mellett kötelezi el magát, az ő ígérete sokkal többről szólt, arról, hogy ő lesz az Úr, és a választottai pedig a népe lesznek. Mégis van ennek jelentősége, hogy a bírák kora után, a törzsek laza szövetsége után egy olyan formában folytathatja Isten népe az életét, ahol valami újra kibontakozik Isten hatalmas ígéreteiből, előre viszi majd őket, és minden jó király, minden jól megvalósuló uralom egyben profécia is lesz, hiszen a királyok királyának az eljövetelét készíti elő. És ez a korszak nem véletlenül kezdődik így. Sámuel első könyve nem véletlenül kezdődik ezzel a két fejezettel, egy egyszerű családból, egy egyszerű meddő asszony csöndes imádságával, és majd egy kisfiú születésével, a kisfiú lesz felnövekedve az a próféta, akin keresztül Isten megmozdítja majd az eseményeket. 60-70 évvel később születik majd Dávid király, de őt is, meg az elődjét is, Sault is felkeni az a próféta, akit Isten küld erre. Nos, az ő születésének a körülményeiről olvastunk most. Sámuel, akin keresztül Isten sok mindent visz majd előre. Forduló pont az üdvösség történetében ez a fejezet. Hogyha azt mondom, hogy augusztus 16-a van, nem kell sokat ecsetelnem, néhány nap múlva a magyar keresztjén államiságot ünnepeljük majd, évről évre emlékezünk erre, nem csak az új kenyérre, bár az is Isten hatalmas ajándéka, arra, hogy ennek a népnek is 1100 évvel ezelőtt olyan rendje lehetett, vagy hát 1000 évvel ezelőtt olyan rendje lehetett, és alakulhatott, amilyenben Isten megtartó ereje, Isten igéje, Isten gondolata már ott közel volt, benne volt, és voltak olyan vezetőink, akkor is, meg azóta is, akik ezt fontosnak tartották. Nem az embereken keresztül, nem az államformákon keresztül adja Isten az ő szabadítását, de fölhasználhatja néha ezeket is, néha pedig ezek ellenére mutatja meg magát, de azt hiszem, hogy nekünk nem mindegy, hogy melyikhez vagyunk közelebb. Nekünk nem mindegy, hogy hogyan állunk hozzá. És éppen ebből a szempontból fontos, hogy nem az első király trónra lépésével kezdi a könyv, mert nem az az igazán fontos. Nem a király a fontos, nem az uralkodó, nem is az államforma. Az a fontos, hogy milyen szívvel vannak jelen Isten emberei. Akár így is mondhatom, hogy ő újat készít, ahogy a proféták sokszor meghirdetik, újat cselekszem, most kezd kibontakozni, és ahhoz, ha szabad így fogalmazni, néha a Biblia is így fogalmaz, munkatársakat keres, akiken keresztül véghez viszi, akiket bevon az ő munkájába. És az első munkatársa azon a forduló ponton egy egyszerű, imádkozó asszony. Hát így figyeljünk oda. És még úgy is, hogyha már a nemzeti ünnepet és a történelmet említettem, az utóbbi időben nagyon sok eszme elterjedt arról, hogy hogy is állunk mi ebben a 21. századi világban a történelemmel. Néhány rövid évtizede felröppent az az elmélet, ami nagyon népszerű és lett hamar, a demokráciák kiteljesedésével az emberi történelem nyugvó pontra jut, minden jó megvalósul és meg is valósult lassan, már csak el kell terjeszteni, meg kell szilárdítani, és ahol a nyugati típusú demokráciában élünk, ott nem kell tovább lépni már semmire, mert ez a lehető legjobb, a történelem vége, a történelem nyugvó pontja. Hát úgy látjuk, hogy ebből a szép álomból nem nagyon látszik a megvalósulás. Aztán egészen frissen, csak néhány éve fölröppent egy másik elmélet. A 21. századi történelem már ott tart, hogy az ember lassan megistenül, és dönthet a genetikájáról, dönthet életről és halálról, szinte tetszőlegesen meghosszabbíthatja majd a saját életét, mert annyira fejlődik hamarosan az orvostudomány, és megzabolázza a környezetet, véget vet a járványoknak, hát ez éppen egy picit most várat magára, de talán majd ez is, és az ember gyakorlatilag istenként intézi a maga sorsát. Egy másik hihetetlenül népszerű elmélet. Sok követője, híve van. De ezzel szemben néhányan azt mondják, hogy az ember lassan, de biztosan, sőt most már nem is lassan, eltünteti magát a bolygóról, és utána majd a történelem úgy folyik tovább a többi élőlény számára ember nélkül. És mindebben a kavalkádban a Biblia azt állítja, hogy egyik sem, másik sem, harmadik sem közelít a valósághoz, hanem Isten készíti a történelmet, viszi tovább annak kerekét, de nem úgy, ahogy mi elképzeljük, és nem azokon a folyamatokon keresztül, amiket mi tartunk a leglényegesebbnek, hanem olyan embereken keresztül, akik értik őt. Forduló pontot hoz, világosságot gyújt, áldást ad. Olyan embereken keresztül, akik az övéi. Így látjuk a királyság kora elejét a Bibliában, azóta is számtalan fordulópontot, és így kell, hogy lássuk a jelent és a jövőnket is. Ez a jelentősége Anna és a kisfia történetének. És hogyha a személyes vonatkozásában nézzük, láthatunk egy családot, akik a silói ünnepre mennek, vallási ünnepre az akkori szenthelyhez, és láthatjuk a családban a szomorúságot, az elakadást, az őszinte fájdalmat és a fájdalomból mondott imádságot, de közben láthatjuk, hogy Isten az imádkozót, azt, akit ő tanít, akit ő emel magához, sokkal többre használja. Hogyan imádkozik Anna? Kövessük most néhány vonását ennek, mélyítsük el, hogy a miénk legyen. Az egyik, amit ő maga fogalmaz meg a 15. versben, szinte az imádság definíciója, nem csak itt, hanem másutt is a Bibliában, azt mondja, a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Micsoda az imádság? Nem a kívánság listánk felsorolása, nem az Isten befolyásolása bizonyos dolgokra, rávesszük, ha elég szépen imádkozunk. Nem a kéréseink elmondása, nem a lelkiismeretünk megkönnyítése, nem szép, kegyes, vallásos körmondatok ismétlése, egyik sem. Az imádság sokkal inkább ez, amiről itt beszél, kiönteni a szívünket az Úr előtt. Mindazt, ami benne van. Hogyha az egy sötét, zavaros valami, akkor azt, hogyha fájdalom, hogyha rendezetlenség, hogyha kétség, hogyha mardosó bűntudat, akkor azt, hogyha harag, akkor még azt is, bármit, hogyha hitetlenség, akkor azt, kiönteni az Úr elé. Micsoda lehetőség, azt, ami minket csak mérgez, ami minket csak tönkretesz, és amit úgy se tudunk megjavítani, oda önthetjük az Úr elé, úgy, ahogy van. Ez az imádság. Milyen jó, hogy ezzel kezdi. És itt van mögötte az élete. Gondoljunk bele, hogy a szent ünnepre jöttek, a szent helyre, és milyen szívvel jöttek? A családban féltékenykedés és marakodás van, ráadásul évek óta. A másik feleség azzal cukkolja Annát, hogy neked nincs gyermeked, te meddő vagy. A meddőség akkor egyet jelentett egy asszony számára a hiába valósággal, a mérhetetlen szégyennel. És az emberek titkos bűnökre gyanakodtak a háttérben, hogyha valakit meddőnek láttak. És ez egy olyan helyzet, amit ő biztos, hogy nem tud megoldani. És lehetne megértéssel és szeretettel fogadni, de éppen a családon belül évek óta azt tapasztalja, hogy bántják őt ezért. És ott van a férje, aki próbálná vigasztalni. A jellegzetesen fafejű férfiúi mondatot olvastunk itt. Mit búslakodsz? Hát nem érek én többet neked 10 fiúnál? Na tessék, most jól megvigasztalta. Hogy lehet ezt a két dolgot összemérni? Hogy lehet komolyan gondolni, hogy az ő fájdalmában, az ő szégyenében és nyomorúságában az lesz a megoldás? Hát persze, hogy kell egy szerető férj ilyenkor és jó, de ezt a kettő nem pótolja egymást. Még talán csak mélyíti Anna fájdalmát ez a mondat. És megy a gyülekezetbe, az Isten elé, és lehetne ott egy lelki vezető, aki elvileg az kéne, hogy legyen. Éli az idős főpap, ül az ajtóban, és figyeli ezt az asszonyt, és egy idő után nem bírja megállni, hogy meg ne szólítsa. Te részeg vagy? Mit motyogsz itt magadban? Menjél innen, ne zavard ezt a szent helyet. Úgy látszik, hogy nem elég az, ami a családjában érte, ami a férje részéről érte. Még lelki vezetőt sem talál, pontosabban, aki ott van, abban nincs köszönet. Testvérek, lehetünk így mi is. Engedd Isten ilyen mélységeket mindannyiunk életében. Talán azért, hogy az igazi kapaszkodót keressük, és ne azokat, amiket szoktunk. Talán azért, hogy ne magunkban bízzunk, ne a férjünkben vagy feleségünkben, ne bizonyos dolgoktól reméljük a megoldást, a választ, még csak ne is a lelki vezetőnktől, bár fontos és jó, hogyha van, de mi még biztosabb alapot kereshetünk, az Istent. És ez az első örömüzenete a mai igének, hogy akit sehol se értenek, és akit majdnem kiseprűznek a templomból, az Isten őt ott várja, és megszólítja, és tárt karokkal fogadja. Ez van ma is. És a következő, amit látunk ebben az imádságban, hogy ő bizalommal mehet az Úrhoz, méghozzá azzal a bizalommal, hogy nem tudja előre, mi lesz a válasz. Nem tudhatja, mit fog tenni Isten. Ha fölvetjük a kérdést, biztos lehetett benne, hogy fog kapni egy fiúgyermeket? Én úgy látom, hogy nem. Ő abban lehetett biztos, hogy Isten hallotta az ő kérését. Isten hallotta, és majd Isten dönteni fog, mi az igazán helyes. Lehet, hogy én érzem valahogy, és valamit nagyon hiányolok, vagy valamit nagyon látok kívánatosnak, valami nagyon fáj, vagy feszít, de jobb, hogyha az Isten dönt. Még akkor is, hogyha én sohasem fogom megérteni. És a legnagyobb fájdalmunkban is igazi megtartó erő ez a hit. És világítanak az olyan emberek, akik ezzel a hittel mennek oda az Úrhoz. Uram, én nem akarlak rávenni semmire. Én nem akarom neked, a világ urának megmondani, hogy mi a jó. Azt te tudod, Uram. És akkor is, hogyha el kell engednem valamit vagy valakit, akkor is, hogyha megrendülnek a körülöttem látható, kézzel fogható alapok, én tudom, hogy te igazibb alap vagy, és az lesz a jó, amit te cselekszel. Ha valaki így él, az világít, ahhoz sokan vágyakoznak, sokan fogják kívánni ők is ezt a szilárdságot. És a harmadik, ami Anna imádságában látható, az, hogy alig, hogy elkezdte, alig, hogy kiöntötte a fájdalmát, és elmondta a kérését szabadon, Isten fog cselekedni, már a felajánlásnál tart. Azt mondja, ha adsz nekem gyermeket, én majd neked adom őt, egész életére neked szentelem. És a hitetlenség itt megáll, és nem érti. Ez mi, hogy kérek is, de vissza is adom, akkor minek kérek? Vagy annyira fontos Annának ez a dolog, hogy inkább cserébe valami nagyot ígér? Nem. Nem csereüzletről van itt szó. Itt arról van szó, hogy az imádkozó ember már ráhangolódott az Isten akaratára. Kér, de nem magának. Jakab levele mondja, hogy sok mindent kértek, de nem kapjátok, mert rosszul kéritek, a saját magatoknak szeretnétek eltékozolni. Ez nem imádság, vegyétek észre. És itt pedig az ellenpéldát látjuk. Valaki már nem a saját vágyánál és hiányánál tart, hanem elkezdett afelé tapogatni és kutakodni, hogy mit akar Isten, mit akar adni Isten, mi az, ami az ő tervét, az ő célját szolgálja. És megszületik ez a döbbenetesen bátor mondat, akit majd adsz, hogyha adod, a tiéd lesz, én neked szentelem őt. Akkor sem volt sok ember, aki ezt így kimondja. Ő volt az egyetlen, nem véletlen ő került be ebbe a történetbe. És azt hiszem a szülők 99%-a, amikor a kisgyermekről, a megszületendő kisgyermekéről gondolkozik, azt kéri, hogy hát csak egészséges legyen. Szoktuk hallani ezt sokszor. Milyen jó, hogy van itt valaki, aki még nagyobbat talál ennél a kérésnél is. Még mélyebbre megy. Még azt mondja, hogy legyen a tiéd. Tiéd legyen, az még fontosabb. Akár az egészségénél is. Úgy fejeződik be ez az imádság, hogy többé nem bánatos az arca. Nem kell tovább győzködnie Istent, nem is győzködte, nem kell rávennie semmire, azt a pogányok képzelik a saját isteneikről, hogy lehet. Az igazi imádkozónak nem kell, mert ő elmondta, kiöntötte a szívét, rábízta magát Isten szuverén hatalmára és döntésére, és felajánlotta önmagát, a számára legfontosabbat, beépítette magát Isten tervébe az imádságon keresztül, és ez elég arra, hogy hazamenjen békességet kapva, megnyugodva. A hívő embernek is fáj a gyász. Nagyon fáj. A hívő ember is összezavarodik, hogyha nem látja maga előtt az utat, hogyha nem találja a választ. Persze, a hívő is összezavarodik. A hívő is lehet mélyen, lelkileg lehet erőtlen. Igen. De a hívő ember onnan fölállhat. És mehet tovább békességgel. És erről a békességről azt mondja Isten, hogy minden emberi értelmet felülhalad. És ez a békesség uralkodik, és megőrzi az ember szívét. Így megy vissza ugyanabba a családba, ugyanabba a környezetbe. És egy év múlva már kisgyermeket ringat, mert Isten úgy döntött ott és akkor. Ebbe az imádságos légkörbe, erre az alapra akar adni Isten valamit. És akkor Anna lehetőséget kap, hogy megvalósítsa a fogadalmát. Hosszabb idő volt akkor a szoptatás és az elválasztás, mint ma. Talán 2-3 vagy még több év eltelt. és hozza vissza a kicsi gyermeket, és valóban ott hagyja az úrházában. Azért ez nem lehetett könnyű. Teljesíti a fogadalmát. Gondoljunk csak arra, hogy talán ennél az urasztalánál, én nem tudom, de sajnos nem is olyan természetes, hogy mindig minden elhangzott fogadalmunkat teljesítjük. Hány olyan fogadalom hangzott el itt vajon, amikor aki mondta, nem is egészen értette talán, hogy mit mond, nem is biztos, hogy egészen komolyan akarta venni. Lehet, hogy besorolta azok közé a dolgok közé, amiket úgy megszokásból, szép hagyományból mondani szoktunk, és talán átlépett a fogadalmán. Én mindig nagyon félek az ilyenektől. Nem vagyok még nagyon régóta a pályán, de már van olyan házaspár, akiket én eskedtem, fogadalmat tettek, és azután úgy érezték, hogy könnyebb lesz külön-külön folytatni. Átléptek a fogadalmukon. És a konfirmációi és úrvacsorai fogadalmainkról is gondolkozhatunk. Isten legyen nekünk irgalmas. Milyen jó, hogy ő ott komolyan veszi ezt a nehéz fogadalmat. Azért, mert nem ő tartja meg magát, hanem Isten tartja meg őt ebben. És visszaviszi a silói szentélybe a kisfiút, és majd évről évre visz neki újabb és újabb ruhácskákat, amiket kinőtt, és ott hagyja, rábízza Éli családjára. Hát láttuk ebből a történetből, hogy Éli nem volt olyan nagyon ideális nevelőszülő. De nem emberre bízza rá, hanem Istenre. És Isten közelében növekszik majd az a gyermek. És a bírák korának a csődje veszi körül az ő társadalmukat, a törzseknek a torzsalkodása, egymás elleni harcai, a bálványimádás, a tiszta igének a háttérbe szorulása, az, ahogyan újra és újra emlegeti a bírák könyve az utolsó fejezeteiben ezt a mondatot, hogy nem volt király Izraelben, és mindenki azt tette, amit ő maga helyesnek látott, és ott bizony olyan történetek sorakoznak, hát hogyha megfilmesítenénk, akkor 18-as karikát kellene tenni a képernyő sarkába, annyira véres, szörnyű és borzasztó történetek, ezzel a refrénnel, hogy nem volt király Izraelben, és mindenki azt tette, amit maga helyesnek látott, és ebben a korszakban egy alkalmatlan, tehetetlen, idős főpap mellett növekszik a kicsi gyermek, de nem kell őt félteni, mert az Istenre bízta rá az édesanyja. És abban a néhány évben, amíg még nála volt, elképzelhetjük, hogy az imádság légkörében nevelkedett. Vannak ilyen édesanyák, hogy már a kisgyermek foganása előtt érte imádkoznak, és azután folyamatosan. Egy régi beszélgetésben egy hittanoktató kollégám mondta ezt a mondatot, hogy csak 3-6 éves korig adjátok ide nekünk a kisgyerekeket, és hadd tanítsuk őket, utána vihetitek, és azt csináltok velük, amit akartok. Nyilván ez így túlzás, meg sarkítás, de azt akartam mondani ez az ismerősöm, hogy ennyire pici korban, 3-6 éves kor között annyira nyitott az a kisgyermek a valóságra. Nem a szavakra, amiket hall, hanem a légkörre és az igazi tartalomra, az igazi meggyőződésre, ami érezhető, amit nem lehet szavakkal elrejteni. Látja-e, tapasztalja-e a szüleit Istenbe kapaszkodni, Isten előtt döntéseket hozni? Tapasztalja-e, hogy Isten dicsőítik, Isten hívják segítségül, hozzá mennek bocsánatért, és abból a bocsánatból adnak tovább egymásnak is. És ha mindezt tapasztalja, akkor lehet, hogy más irányba fordul a nevelése, vagy más hatások érik az iskolában, társaink keresztül, internetről, sok helyről. Nem tudjuk mi sem a gyermekeinket elszigetelni a káros hatásoktól, nem tudjuk őket megőrizni minden rossztól, de meg tudjuk nekik adni azt az igazi alapot, ami csak egy módon adható meg, úgyhogyha éljük az imádságnak az életformáját, úgy, ahogy Anna. Elé megyek, nála van mindenem, előtte tárulkozom ki, és neki is adom mindenemet. És az a kis Sámuel, talán nem túlzás így fogalmazni, hogy az anyatejjel szívta magába ezt a légkört. És milyen érdekes, hogy 20 évvel később, majd fiatal emberként nyilvánosság elé lép, egy nehéz háborús fenyegetésben egyszer csak azt üzeni majd egész Izraelnek, az addig ismeretlen Sámuel, hogy gyűjjetek össze Micpába, ott akarok imádkozni értetek. Így indul az ő prófétai küldetése. Kitől tanulta ezt? Hát nem valószínű, hogy Élitől és a családjától. És legvégül érdemes újra rá tekinteni erre a dicsőítő énekre. Ezt imádkozza az édesanya, aki oda adta, oda szánta Istennek a gyermekét, és talán nem is sejti, hogy milyen nagy dolgokat készít Isten ezen keresztül. És ez az egyszerű édesanya, ahogyan dicsőíti az Urat, ahogy már mondtam is, hogy ráhangolódik, rá akar hangolódni Isten terveire, nagyságára, arról beszél, akit szemlél, az Úrról, elmondja ezt az imádságot, és van benne egy kevés személyes vonatkozás, megvigasztaltál, fölemeltél, van mit válaszolnom ellenségeimnek, de utána sokkal szélesebbre tárul ez az imádság, és Isten jellemvonásait mondja. Egy írás magyarázó egyszer úgy mondta, hogy minthogyha röviden felvázolná Sámuel könyveinek a vázlatát, a tartalomjegyzékét, olyan ez az imádság. Azt olvassuk. Azt olvassuk, hogy beszél a gőgösökről és a fenhéjázókról, akiket Isten majd elvet. És valóban a királyok történeteiben ott lesz ez, ott lesz Isten igazsága, mint alap az ő államformájukra. Beszél Isten mindenhatóságáról, és a történetek majd kézzel foghatóan adják ezt elénk. És beszél az Isten szuverén döntéséről, hatalmáról, és valóban ettől fog függeni, hogy ki Isten embere, és mit tehet meg Isten az ő népében. Messzire túlmutat ez az imádság azon a családon, azért, mert Isten személyére koncentrál. És a mai világban az igazán imádkozó emberek, az Istennek odaszánt emberek szintén túlmutatnak a saját személyes sorsukon, mert megmutatják ennek a világnak az új teremtést, amit Isten hoz. És csak egészen röviden megemlítem, amit nyilván sokunk meg is jegyeztünk, fel is tűnt, ahogy olvastam, vagy ahogy otthon olvastuk ezt az imádságot, egészen hasonlít Mária énekéhez, amit majd Lukács jegyez föl sok száz évvel később. Két egyszerű asszony, két megalázott helyzet, két személyes sors, amikor valaki kinyitja a szívét, de nem csak a saját problémájáról beszél, mert Isten sokkal nagyobb távlatokat ad neki. És abban az imádságban is, majd Mária énekében egészen hasonló szavakkal, ugyanúgy, ahogy ebben is, az lesz a középpont, hogy Isten elhozza az ő felkentjét. Isten ebben a történelemben is persze újat készít, és cselekszik, és vigyáz az igazságra, alapokat ad, de az igazi alap nem itt van, nem köztünk van, az igazi alap az ő felkentje. És ezért vigasztalódhat meg a királyok királyáért, Jézusért, az a régi asszony, aztán az a másik, és te és én, ebben van a biztos alap. Azt mondja ez az imádság például, fölemeli a porból a szűkölködőt. És mi tudhatjuk, mert sokkal jobban ismerjük a királyok királyát, olvasunk róla, ismerjük őt, aki azt ígérte, hogy a bűneink mocsarából fölemel magához, mégpedig az ő keresztjéért. És az van itt, hogy összetörnek, akik az Úrral szállnak szembe. És mi is tudjuk, mert ismerjük, amit Jézus mondott, hogy elé gyűjtik majd a népeket, és minden térd meghajol előtte. És itt olvassuk azt is, hogy sírba visz, és felhoz onnét, énekli Anna. És pontosan ez történt 1100 évvel később az Isten fiával, és pontosan ez történhet velünk is, érte, hiszen minket is feltámaszthat, hogyha az övéi vagyunk. És főhelyet juttat a szegényeknek, mondja ez a himnusz. Jézus meg azt mondja, hogy gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amit nektek készítettem el. Hát micsoda főhelyet juttat a szegényeknek, hogy megvalósul ez Jézusban? És végül mondom azt, amivel kezdi Anna is, meg majd Mária is, örvendez szívem az Úrban. Jézus pedig azt ígéri, újra megláttok majd engem, és örömötöket nem veheti el tőletek senki. Életforma legyen a számunkra ez az öröm. Így legyen. Amen. Köszönjük, édesatyánk, hogy te ennyire komolyan vetted, amikor Anna kimondta, hogy a tiéd legyen az a gyermek, és valóban a tiéddé tetted, sok mindenre használtad az ő életét, és magadat dicsőítetted meg. Köszönjük, hogy mi is mondhatjuk ezt neked, elsősorban saját magunkról, és rád bízhatjuk így az életünk fontos kincseit, és ezzel a reménységgel bízhatjuk rád egymást is, szeretteinket is. Kérünk, add mindehhez a te lelkedet, a te lelked elszántságát és világosságát, bátorságát, hogy ne tartogassuk saját magunknak az életünket. Köszönjük, édesatyánk, hogy te még mindig kész vagy minket imádkozni, tanítani. Köszönjük, hogy számtalan jellel veszel körül, megengedsz akadályokat és fájdalmakat, megengedsz örömöket és adsz ajándékokat, mindezt azért, hogy rád ismerjünk, hogy hozzád fussunk és beléd kapaszkodjunk. Kérünk, hadd lássuk ezzel a szemmel az életünket. Ne fecséreljük el, ne tékozoljuk el hiába valóságokra. Adj nekünk csendet, te veled. Add, hogy fellélegezzünk a veled való közösségben. Add, hogy félre söpörhessünk minden mást az útból, és annyira akarjunk veled lenni. És köszönjük a te szuverén döntésedet, hatalmadat, még akkor, ha nem is értjük sokszor. Köszönjük, hogy te jó vagy, te vagy az egyetlen jó, és te vagy az Úr. Szeretnénk ennek alárendelni magunkat. És köszönjük, hogy aki veled van, átélheti azt a csodát, hogy erőn felüli erőt kap, minden értelmen felüli békességet kap, amely uralkodik. Vágyunk erre, és kérünk, hogy add nekünk ezt. Mi pedig hadd szánjuk oda újra a kapcsolatainkat, a döntéseinket, a munkánkat és a pihenésünket, a testünket, az egészségünket, a jövőnket, a szeretteinket és mindent, amit adsz. Legyen a tiéd. És kérünk a körülöttünk élőkért, azokért, akik a mi légkörünket veszik át és abban növekednek, vagy akik azzal találkoznak és figyelik, hadd lássanak meg téged. Így kérünk városunkért és országunkért, és ezért az egész forrongó világért. Mutasd meg benne önmagadat, és egy kicsit rajtunk keresztül is kérünk. Amen.